Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 161. dicséretünk első verszakát énekeljük el. A 161. dicséretünk így kezdődik: Siess keresztény, lelki jót hallani, régi törvényből harcolni tanulni. Elfoglalva, dicsérjük tovább Istenünket a 161. ének második, harmadik, negyedik és hatodik verszakainak eléneklésével. Tehát a második, a harmadik, a negyedik és a hatodik verszakokat énekeljük el.
Thank you.
Hallgassuk meg Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 31. verszakától a 41. verszakig Isten igéjét. A felolvasott ige szakasz Péter apostol pünkösdi prédikációjából való. Előre látván ezt, szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanú bizonyságai vagyunk. Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért szent lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba, hiszen ő maga mondja, mondta az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet, lábaid alá zsámolyul. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig mikor hallották, szívükben megkeseredének és mondának Péternek és a többi apostoloknak. Mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak? Péter pedig így felelt nékik, térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti őket mondván, szakasszátok el magatokat e világ nemzetségétől, akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének, és hozzájuk csatlakozék azon a napon, mint egy 3000 lélek. Isten tegye áldottá az ő igéjét, az ige hirdetését, az igének hallását, befogadását és megcselekvését. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálás a mi szívünk, hogy újra itt lehetünk a te templomodban, elcsendesedhetünk és figyelhetünk arra a szóra, amellyel meg akarsz ajándékozni bennünket. Urunk, te látod valamennyiünknek a szívét, gondolatait, tudod, hogy kit milyen indulat hozott a templomba, ki milyen gondolatokkal, érzésekkel, indulatokkal jött ide az Isten házába, hogy hallja a te igédet. Mennyei atyánk, szeretnénk hinni, szeretnénk tudni, hogy most is szólsz hozzánk, személyesen hozzánk, olyan fontos üzenetet akarsz közölni velünk, ami számunkra életfontosságú. Add, hogy így legyen, add, hogy komolyan tudjuk venni a te szeretetedet, a te jelenlétedet. Áldj meg bennünket szent lelked által, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Ige hirdetésre készülve a 171. dicséretünket énekeljük el. A 171. dicséretünk így kezdődik. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Isten igéjét olvasom, amelynek alapján az ő evangéliumát szeretném hirdetni. Ez az igehely János evangéliumában található, a 20. fejezet 31. versében. János evangélium a 20. fejezetének 31. versszaka így szól. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Ezen a mostani Isten tiszteleten elsősorban azokhoz szeretnék szólni, akik kereső lelkek. Azokhoz, akik még nem találták meg Jézus Krisztust, mint a Betlehemre igyekvő pásztorok, de komolyan keresik őt. Azokhoz, akik még nem élnek közösségben a feltámadott Úr Jézussal, de vágy van a szívükben arra, hogy életük más irányt vegyen. Egy szóval azokhoz szeretnék most elsősorban szólni, akik vágyakoznak arra, hogy megismerjék Jézus Krisztust, és életüket egyedül az ő uralma alá vessék. Biztatni és bátorítani szeretnék mindenkit arra, bátran mondjunk igent Jézus Krisztus hívására. Hiszen az igéből tudjuk, hogy az Úr azokat, akik eléje járulnak, nem küldi el, hanem befogadja. De hiszem, hogy Jézus Krisztus azokhoz is kíván ma szólni, akik az ő követésében, a benne való hitben egy kicsit megfáradtak. Elfáradtak azon az úton, amely a mennyország felé vezet. Azokhoz is szeretnék szólni, akik nem tudnak már annyira lelkesedni Isten szavát hallva, mint korábban tették, akiket betemetnek a hétköznapok nehézségei, gondjai, házastársi konfliktusok, munkahelyi problémák, vagy egyszerűen a magányosság, az elhagyatottság érzése. Jézus szavai ugyanúgy érvényesek számukra is, hiszen Urunk azt szeretné, hogy ha ők is tiszta szívvel és derűsen szolgálnának neki, megújult hittel. Nyilvánvaló, hogy az a kegyelem, amelybe a mi Urunk hív és vár bennünket, nem egyfajta pillanatnyi fellángolást, érzelmi töbletet, hangulati változást vagy látszat hamis békességet jelent, hanem egy egész életet döntő módon meghatározó változást. Ennek az egész életet döntő módon meghatározó változásnak különböző feltételei, kritériumai vannak. Hadd mondjak ezek közül egy párat. Először is el kell fogadnom azt, hogy az Úr Jézusnak minden szava szent és igaz. Elfogadom az ő csodatételeit és tanításait, engedelmeskedem neki még akkor is, hogyha nem értem az ő gondolatait. Úgy, ahogy egykor Péter is tette ott a genezáreti parton, Jézus szavára kivetette újra a hálót. Igaznak tartom a Szentírás bizonyság tételét, és hiszem, hogy a Szentlélek annak értelmét, gondolatát, gondolatiságát, mondani valóját számomra is megvilágítja. Elfogadom azt, hogy az Istennek terve van velem, javamat és épülésemet akarja, hiszen végtelenül szeret. És boldog, békés, szolgálatkész élettel akar megajándékozni engem. Hány és hány olyan hívő ember van, akik ezt már nem veszik komolyan, akik ezt már nem hiszik. Nem tartják fontosnak azt, nem hiszik egyszerűen el azt, hogy Jézus Krisztusnak terve és célja van az ő személyes életével kapcsolatban is. Úgy nagy általánosságban elismerik ugyan, hogy Jézus meghalt a bűneiért, de azt arról már megfeledkeznek, hogy ennek az Úrnak célja van az ő életével is. Testvéreim, én elhiszem, hogy Jézus Krisztus ma is itt van, most is itt van ebbe a templomban, látja a mi szívünket, látja a mi gondolatainkat, és képes arra, hogy a mi életünkbe is végbe vigye a csodát. Az egyetlen és legnagyobb csodát, vagyis azt, hogy megajándékozzon bennünket saját magával. Erről a csodáról szól az a rengeteg sok gyógyítási történet, rendkívüli esemény, amelyekről az evangéliumokban olvashatunk. Tudjátok, hogy melyik volt az első keresztény hitvallás? Az, hogy Jézus a Krisztus. Ez a két szó. Jézus a Krisztus. Aki Krisztusnak mondta a kereszténység első időszakában Jézust, az egyben vallást is tett róla. Ilyen rövid az első keresztény hitvallás. Jézus a Krisztus, vagy még rövidebben Jézus Krisztus. Amikor már te is el tudod ezt mondani, ezt a rövid kis hitvallást, hogy Jézus a Krisztus, de úgy, hogy életed ezt alátámasztja, igazolja, akkor már te is valósággal Isten országának polgárává váltál. Megtaláltad megváltódat, aki békességet és értelmes célt fog adni életednek, és boldog örömmel fogsz vallást tenni róla és a benne való hitről. Nemrégiben hallottam egy történetet egy lányról, aki már háromszor is megpróbált öngyilkossági kísérletet elkövetni, és már túl volt a hetedik abortuszon is. Mikor erről kérdezték, elkeseredetten, lesütött fejjel, csak tőszavakban válaszolt. De hát miért? Annyira szereted a fiúkat? Nem. Annyira élvezed a szexet? Nem. Hát akkor miért? Mert mindegyik fiú legalább egyszer azt mondta, hogy szeretlek. Íme egy mai történet a szeretetre éhes ember életéből, és megmondom őszintén, néha úgy el szoktam gondolni, hányunknak és hányunknak találkozik az érzés és gondolatvilága ennek a lánynak a történetével, ennek a lánynak az érzéseivel, gondolataival. Testvéreim, én hiszem, hogy Jézus Krisztusra valamennyiünknek szüksége van. Hiszem, hogy valamennyiünknek szüksége van arra, hogy az Isten szeretetéből való hitben éljünk. Talán most nem mindenkit ez a hit hozott ide a templomba, de hogy Jézus hívása valamennyiünk számára érvényes, és valamennyiünknek szól, azt tudom biztosan. Hiszen ő maga mondja, higgy, és élni fogsz. A mai igehirdetés alaptextusa János evangéliumában található, János evangéliuma utolsó előtti fejezetének utolsó verszakában. Az evangélista János apostol, aki a tanítványok közül talán egyetlenként halt meg természetes halállal késő öregségében, a görögországi Pátmosz szigetén, azzal a verssel zárja evangéliumát, amelyet felolvastam, és amelyet még egyszer felolvasnék. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Szép végszó, a szeretett tanítvány, mint egy summázza, összefoglalja azt a 20 fejezetet, amit addig az evangéliumban leírt, összefoglalja, és hogyha mi is lecsupaszítjuk ezt az összefoglalást, akkor tulajdonképpen egy felkiáltó mondatban fogalmazhatjuk meg az üzenetet. Higgy Jézusban és élsz. Az evangélium végén található 21. fejezet, tudjuk, már nem János műve, hanem az ő tanítványainak írása. Higgy Jézusban, és élsz. Mit jelent vajon ez a hit? Milyen követelményei vannak ennek a hitnek? Mit jelent az én személyes életembe a Jézusba vetett hit? Én, aki keresztény vagyok, elgondolkodtam-e már azon, mitől vagyok keresztény? Miért hiszek Jézusban? Hogyan gyakorlom a hitemet? Mit jelent a Jézusba vetett hit? Charles Spurgeon, akit úgy szoktak emlegetni, hogy az igehirdetők fejedelme, egyik prédikációjában azt írja, Jézusban hinni egyszerűen azt jelenti, hogy bízol Jézusban. Szaván fogod Istent, annak tekintett Krisztust, aminek Isten mondja, azaz jóvá tételi áldozatnak, a bűnért való elégtétel véghezvívőjének, a bűnösök megváltójának. Testvérem, te kinek tartod Jézus Krisztust? Ki neked Jézus az életedbe? Egy nagyszerű alak, egy, nem is tudom most hirtelen, a héten beszélgettem valakivel Jézusról, egy buszsofőrrel, ez a buszsofőr nagyon jól ismeri a Bibliát, fiatal kora óta olvassa, bár egy idő óta elhanyagolta a rendszeres napi igeolvasást, és hát ez meglátszott a hitén is. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus egy egyszerű vallásreformer. És ez úgy megdöbbentett engem, mondott más egyebet is Jézusról, elég trágár kifejezéseket. Kérdeztem is, nem féli-e az Istent, hogy ilyeneket mond Jézusról? Te kinek mondod Jézust? Ki számodra Jézus Krisztus? A prédikáció főszereplője? Vagy életed megváltója? Ősi reformátori iratunk, a heidelbergi K.T. két fontos dolgot mond a Jézusba vetett hitről, az igaz hitről. Azt mondja, hogy az igazi hit egyfelől bizonyos ismeret, másfelől viszont szívbeli bizodalom. Nem elég csupán megismerni tehát a Jézus életéről szóló dolgokat, eseményeket, nem elég csupán megismerni Jézus, a Jézus életéről, tetteiről, tanításairól szóló történeteket. Persze, ismernünk kell, fontos azokat tudnunk, nem is azt mondom, de ez önmagában még messze kevés. El kell hinnem ezeket, el kell fogadnom ezeket, és meg kell élnem azokat a tanításokat, azokat a csodákat, amelyeket Jézus 2000 évvel ezelőtt és 2000 év óta minden nap véghez visz ebben a világban. Az előbb említett Spurgeonnek erre nézve van egy nagyszerű hasonlata. Azt mondja ez a nagy igehirdető, hogyha egy beteg ember nem szedi be a gyógyszert, amiről tudja, hogy az számára a gyógyulást, az életet jelenti, akkor annak az illetőnek az állapota csak rosszabbodni fog. Hogyha ezt a gyógyszert egyik dobozból a másik dobozba rakja, és nem veszi be, akkor az illető előtt nyitva az út a halál felé. A betegsége egyre komolyabb lesz, és az állapota egyre rosszabbá fog válni. Azt hiszem, ez a hasonlat nagyon találó. Hogy van a mi életünkbe? Be akarom-e venni ezt a gyógyszert, vagy pedig tudom, hogy jó Jézusnál lenni, tudom, hogy jó az én megváltom, de nem kérek belőle. Azt hiszem, meg kell tanulnunk abból a kegyelemből élnünk, amely a Golgota középső keresztjéről sugárzik felénk. Milyen csodálatos és nagyszerű az a békesség, amellyel Jézus megajándékozza az ő követőit. Ezt a békességet semmi és senki más nem pótolhatja. Tudják azok, akik már megtapasztalták. Milyen nagyszerű és csodálatos, hogy Jézussal közösségben élhetek. Nem kell félnem attól, hogy holnap más világ köszönt ránk, és egyszerre minden kilátástalanná, bizonytalanná válik. Egyenes gerinccel, tiszta tekintettel nézhetek fele barátaim, testvéreim szemébe. És Isten áldása lehet életem minden területén, munkámon, emberi kapcsolataimon, hogyha kérem ezt tőle. Őszintén mondom a testvéreknek, hogy egészen más lett az életem, tisztább, minőségibb, jobb és értelmesebb lett, mióta megismertem Jézus Krisztust. És olyan csodálatos, elmondhatom azt, tudom, hogy miért élek. Azért élek, hogy szolgáljam Jézus Krisztust, és hogy én is építsem az ő országát, Isten országát. Önszántamból, hálából mindazért, amit az Úr értem tett. És nekem ebben nem sok részem volt. Csupán annyi, hogy elfogadjam az ő kegyelmét. Ki kellett nyitnom a szívem kapuját ő előtte, meg kellett vallanom bűneimet, vágyaimat, és el kellett bizony ismernem azt is, hogy Jézus Krisztus nélkül az életem értelmetlen és céltalan, hogy nem jó nekem Jézus nélkül élnem ebben a világban. Szükségem van rá. Be kellett vallanom, hogy elesett és nyomorult az életem, és szeretném a bűnbocsánat kegyelmét elnyerni én is. És ma is, megmondom őszintén, újra meg újra megnyitom a szívemet az Úr Jézus előtt, mert azt szeretném, hogyha egyedül ő, és csak ő lenne Úr életem fölött. Azt szeretném, hogyha csak és kizárólag ő regnálhatna életem felett. Hadd kérdezzem meg, testvérem, hogy hogy van ez te nálad? Te is valóban azt szeretnéd, hogyha Jézus lenne az Úr? Te is szeretnéd ezt a hitet? Te is szeretnél részesülni a bűnbocsánat kegyelmében? Akarod ezt a hitet? Megmered nyitni Jézus előtt imádságban a te szívedet? Elmered mondani életed csúfságait, gonoszságait? Szeretnél rá bocsánatot nyerni? Keresed a kapcsolatot Jézus Krisztussal? Gondolkozzunk el ezeken a kérdéseken. Forgassuk magunkba ezeket a kérdéseket, és adjunk rá feleletet életünkkel. Szó van a Bibliában egy 12 év óta beteg asszonyról, aki mindenféleképpen szeretett volna találkozni Jézussal, de hát ugye rengeteg ember vette körül az Urat, rengeteg ember nyüzsgött az Úr körül, nem fért hozzá. Mégis végül tudjuk a történetből, 12 év óta beteg asszony, vérfolyásos asszonyról van szó, mégis annyira akart találkozni megváltójával, hogy csak odafért hozzá. Aztán ott van Zákeus. Ő is akarta látni az Urat. De tudjuk, hogy Zákeus termetére nézve kicsi ember volt, apró ember volt. Nem férhetett oda a tömegben haladó Jézus Krisztushoz. Ezért gondolt egyet, és felmászott a fára, csak hogy láthassa az Urat. Azt mondhatjuk, hogy mind a két embernek a cselekvése, magatartása jól példázza. Akartak találkozni az Úrral, és találkoztak. Akartak találkozni az Úrral, és találkoztak, de azért, mert mind a kettő igazán akarta ezt a találkozást. Ez a két ember mindent megtett azért, hogy találkozhasson Jézus Krisztussal. És végül kapcsolatba is kerültek vele, az eredmény pedig mindnyájunk előtt ismeretes, gyógyulás és üdvösség. Hadd biztassam a testvéreket, merjük mi is elhinni János apostol szavait. Higgy, és élni fogsz. Merjük elhinni, hogy Jézus személy szerint értem is meghalt a Golgotai kereszten, és nekem is a bűnbocsánat ajándékát akarja odaadni. Te hiszed ezt, testvérem? Fontos ez számodra? Vagy csak úgy nagy általánosságban azt mondod, jól van, Jézus meghalt értem, de gondolkodtál-e már erről? Merítettél-e már erőt ebből a hitből? Bízunk abban, hogyha keresem az Urat, akkor meg fogom őt találni. Hinni azt jelenti, hogy az ő szavára megpróbálom, az ő szavára meg fogom tenni. Megcselekszem, amit mond, mert fontos nekem, mert én is akarom. Úgy, ahogy Péter apostol tette ott a Genezáret taván, egész éjszaka haláztak a későbbi tanítványok, és nem fogtak semmit. És amikor már fáradtan kieveztek a partra, akkor Jézus megjelent előttük, és azt mondta neki, Péternek, evezzetek be ismét a tóba, és vessétek ki a hálót. Hát gondolom, Péter nem lehetett igazán lelkes, én se lennék az a helyébe, és gondolom, senki nem lenne. a helyébe lelkes, hiszen roppant fáradt lehetett, de mégis azt felelte Jézusnak, a te szavadra megteszem, kievezek a tóra, és levetem a hálót. Vagy gondoljunk a száradkező ember meggyógyítására. Ott van Jézus, és ott van a száradkező ember is. Jézus azt mondja a száradkező embernek, nyújtsd ki a karodat. A beteg kinyújtja a karját, és meggyógyul. És nem kezd el értetlenkedni, nem kezd el okvetlenkedni, nem mondja azt, hát mester, nem látod, hogy az én karom beteg? Hogy nyújtsam azt ki? Ez az ember kinyújtotta a karját, és megtörtént a csoda, Jézus megtette a magáét, meggyógyította a karját. Az, aki Isten akaratát megcselekszi, aki mer ellenségének ő miatta megbocsátani, aki mer a kísértésekre Jézus Krisztus nevében nemet mondani, aki mer ő vele járni és élni, az, és kizárólag egyedül csak az fog meggyőződni arról, hogy valóban Istennel van dolga, és nem emberi kegyes képzelődésekről van szó. Istent csak a neki való engedelmesség, az ő szava szerint való cselekedet merészségében lehet megérteni. Világosabban megfogalmazva, Isten csak akkor fogom megérteni, hogyha meg akarom, és meg is cselekszem az ő akaratát. Ha megcselekszem Jézus útmutatásait, meg fogom ismerni az én személyes megváltómat. Egészen gyakorlati dolgokról van itt tehát szó, nem elméleti dolog a hit, gyakorlati dolog. Jézus követése nem emberi okoskodást, bölcselkedést jelent, hanem a mindennapi életben és gyakran bizony látható módon is megnyilvánuló cselekedetet. Szeretem a fele barátomat, segítségére igyekszem, szolgálni akarok neki. Jézus követése jelenti azt is, hogy fontos számomra az ő üzenete, akarata. Naponként elcsendesedem és olvasom a Szentírást. Jézus követése jelenti azt, természetes módon rendszeresen látogatom az istentiszteleti alkalmakat, a Biblia órákat. Jézus követése jelenti azt, hogy feltárom a szívemet, feltárom a gondolataimat az Úr előtt, és kérem az ő bűnbocsátó kegyelmét. Jó Sándor mondta egyszer, hogy amilyen komolyan veszem Jézus követését, amilyen komolyan veszem a megtérést, olyan komolyan fog megnyílni előttem is Isten országának gazdagsága és sok szépsége. Gyakran elgondolom hétköznapokon, amikor ugye a templom üres, hogy vajon mit szoktunk csinálni? Mit csinálnak gyülekezetünk tagjai? Mivel töltik az időt? Vajon lehet-e rájuk számítani akkor is, amikor nem Isten tiszteleti együttlétben vagyunk együtt? Mit csinál a gyülekezet Isten tisztelet után, mondjuk a következő vasárnapig? Nos, azt mondhatjuk erre, hát sok mindent lehet felelni, mindenki nyilván más csinál, de azt mondhatjuk erre, hogy mi akkor is bizony Krisztus népe maradunk. Nem csak itt a templomban, hanem akkor is, amikor kilépünk a templomból. És éppen akkor van ránk szükség ebben a világban. Ennek az elárvult és totális pusztulással fenyegetett világnak igazán csak Jézus Krisztus lehet a reménye, és Jézus Krisztusnak a gyülekezete, az egyháza jó bizonyságot tehet a hétköznapokon élete megváltójáról, élete uráról, az Úr Jézusról. Erre biztat bennünket mai igénk is, higgy Jézusban, és élni fogsz. Nemrégiben olvastam egy megrendítő verset, ezt a verset József Attila írta, és ez a vers azt hiszem, hogy jól példázza, jól kifejezi azt a lelki állapotot, ami gyakran a sajátunk. Ennek a versnek az a címe, hogy a kutya lehet, hogy többen is ismerik ezt a vírást, ezt a költeményt, verset. Ez a kutya úgy viselkedik, mint az emberi lélek. Hadd olvassam föl. Oly lompos volt és lucskos, a szőre sárga láng, éhségtől karcsú, vágytól gírhes, szomorú derekáról messze lobogott a hűvös éjjeli szél. Futott, könyörgött, tömött sóhajtó templomok laktak a szemében, s kenyérhéjat mi egymást keresgélt. Úgy megsajnáltam, mintha belőlem szaladt volna elő szegény kutya, s a világból nyűvötten ekkor mindent láttam ott. Lefekszünk, mert így kell, mert lefektet az este, s elalszunk, mert elaltat végül a nyomorúság. De elalvás előtt még, feküdvén, mint a város, fáradtság, tisztaság hűs boltja alatt némán, egyszer csak előbúvik nappali rejtekéből, belőlünk, azaz oly igen éhes, lompos, lucskos kutya, és Isten hulladékot, Isten darabkákat keresgél. Azzal kezdtem, hogy elsősorban a keresőkhöz szeretnék szólni, azokhoz, akik még nem találkoztak Jézus Krisztussal. Nos, ha nem szeretnénk ehhez a versbeli kutyához hasonlítani, ha nem szeretnénk azt, hogy a mi lelkiállapotunk is olyan legyen, mint ez a lompos, lucskos, kivert kutya, ha azt szeretnénk, hogyha életünk kiegyensúlyozott, szeretetteljes, békés és boldog lenne, akkor fogadjuk el János apostol intelmeit, higgy Jézusban, és élni fogsz. Kívánom, hogy elfogadjuk életünkkel Jézus Krisztust, és hiszem is, hogy aki elfogadja őt, az élni fog. Amen. Ige hirdetésre válaszolva a 236. dicséretünk első verszakát énekeljük el. A 236. dicséretünk így kezdődik. Mindenek meghallják és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják, nincsen Isten nélkül segítség és idvesség. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a mai üzenetet, köszönjük neked, hogy hitünket Jézus Krisztusra célozod. Köszönjük neked, Urunk, hogy hitünket a Te egyszülött fiadra, Jézus Krisztusra irányítod, és mi bizony rávethetjük a mi tekintetünket, bízhatunk benne, kérhetjük az ő segítségét. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy életünk lehet Te nálad. Köszönjük neked, hogy már megtapasztaltuk ezt az életet, ahogy Péter mondta a Te megdicsőülésedkor. Jó nekünk itt lenni, hát bizony, Urunk, mi is elmondhatjuk azt, hogy jó nekünk Te nálad lenni. Ugyanakkor, mennyei Atyánk, Te látod a mi szívünket, valamennyiünk gondolatát, látod azt a sok nyomorúságot, azt a sok bűnt, ami újra meg újra visszatér a mi életünkbe, és gyengeséget, hitetlenséget szül. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te mégsem veted el az ilyen embert, hiszen valamennyien bűnösök vagyunk, valamennyien rászorulunk a te kegyelmedre, jóságodra és szeretetedre. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy bíztatni akartál ma is, és bíztatni akarsz bennünket arra, hogy bátran forduljunk te hozzád, hogy bátran cselekedjük meg a te igédet, a te szavadat, mert az életet jelent a mi számunkra. Hadd kérjünk téged arra, Urunk, hogy azok, akik még nem tapasztalták meg ezt, hadd akarják ezt a tapasztalatot, hadd engedelmeskedjenek neked, hadd kérjünk azokért, akik megfáradtak már a hitben, újítsd meg az ő szívüket, újítsd meg az ő hitüket, munkáld bennünk is az akarást, hogy ismét hű és derűs szolgáid lehessenek te neked. Köszönjük neked, Urunk, a te bíztatásodat, köszönjük neked a te szeretetedet. Kérnénk téged még arra, áld meg ezt a várost, áld meg Budaörsöt, áld meg nemzetünket, áld meg földünket. Hadd tudjuk észrevenni ebben a nagyvilágban, kinek tudunk segíteni, kinek mivel tudunk segíteni. Hadd láthassa pedig a világ rajtunk, hogy mi a tieid vagyunk. Hadd ismerjen meg bennünket a világ arról, hogy mi szeretjük egymást és hozzád tartozunk. Urunk, arra vágyunk, hogy közösségben élhessünk te veled, arra vágyunk, hogy megszólíts bennünket, hogy megértsük azt, hogy neked célod van a mi életünkkel, a mi egyéni életünkkel. Kérünk téged arra, szólj hozzánk továbbra is, ne maradj csendes, mert várjuk a te igédet. Amen. Mondjuk el magunkba a saját imádságainkat. Amen. Mondjuk el most végül az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Most pedig hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt hirdetni szeretném azt, hogy a héten is megtartjuk gyülekezeti alkalmainkat, mégpedig a szokott rend szerint, ami azt jelenti, hogy hétfő este 6 órakor Isten tiszteletet tartunk, szerdán délelőtt 9 órakor nyugdíjas délelőtt lesz, és hadd emeljem ki, hadd hangsúlyozzam külön, hogy szerda este 8 órakor anyukák köre lesz. Csütörtök este 6 órakor Biblia óra, pénteken 4:30-tól konfirmációs óra, 6 órakor ifjúsági órák, és 8 órakor pedig felnőtt Biblia kör. Legközelebb itt a templomban pedig a ránk következő vasárnapon 10 órakor fogunk találkozni. Fel szeretném hívni a testvérek figyelmét az iratterjesztésre is, különösen két kiadványra. Az egyik Jó Sándor legújabb igehirdetési kötete, aminek az a címe, hogy Krisztus a király. A másik, van még néhány 2004. évi evangéliumi naptár, mely 12 igés lapot tartalmaz, és képes Calvin kalendárium is kapható még. Ott hátul a kiáratnál az iratterjesztésben. Hirdetni szeretném továbbá azt is, hogy lehetőség van arra, hogy személyi jövedelem adónk 1%-át a református egyház számára, másik 1%-át pedig az egyház községünket támogató Pro Ecclesia alapítványnak eljuttassuk. Ez a lap kiadvány, amin keresztül ezt az 1%-ot felajánlhatjuk a református egyház számára. Presbiter úrnál, Feri bácsinál, a bejáratnál átvehető. Az elmúlt héten két alkalommal is koporsó mellett kellett megállnunk. Parrag Istvánt temetésére került sor, aki 1949. március 14-én Pakson született, és 2004. január 26-án Szekszárdon hunyt el. Ugyancsak eltemettük Túri Sándort, aki 1921. november 11-én Budapesten született, és 2004. január 23-án Budapesten halt meg. Imádságban gondoljunk az ő hozzátartozóikra is. Az adakozásra is fel szeretném hívni a testvérek figyelmét. Tudjuk azt, hogy a jókedvű adakozót megáldja az Isten. És végül még egy utolsó hirdetés. Megmérettél címmel presbiteri és gyülekezeti munkás csendes hét lesz Mátraházán 2004. március 1-től 5-éig, és lesz egy második turnus, március 8-ától március 12-éig. Erre is szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk presbitereit és gyülekezetünk más tagjait is. Végezetül a megkezdett 236. dicséretünk valamennyi verszakát énekeljük el, tehát a második verszaktól egészen a hetedikig. A második verszak így kezdődik: hogyha a városnak, avagy háznak népét nem az Isten őrzi, hidd el annak vesztét.
Thank you.
végezetül kérjük közösen Urunk áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen, és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Áldás, békesség, viszontlátásra!